Drága testvéreim, Úr Jézus Krisztusban, nagyon nagy öröm van az én szívemben, hogy újra itt lehetek ti köztetek, és tudom, hogy imádkoztatok, bőjtöltöttetek ezért az alkalomért, hogy Isten kegyelme itt legyen velünk, az Úr Jézusnak a drága jelenléte, és hogy azt is, amit az Úr Jézus üzenni akar hozzánk a mi szívünkhöz, hogy megértsük. Ez nagyon fontos azért, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és a igazság megszabadít benneteket. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az igazságot és a világosságot az emberek nem engedik az ő szívükhöz, azért, hogy nehogy megszabaduljanak, nehogy meggyógyuljanak, nehogy Isten dicsőségét meglássák, és nehogy megtérjenek, és igazán kövessék az Urat. De az, aki keresi teljes szívből az Urat, az megtalálja őtet. Az van megírva, hogy zörgessetek, és megnyittatik. És hívjátok őtet segítségül, és ő megjelenik. Hogyan tudunk találkozni az Úr Jézus Krisztussal? Ma lehet vele találkozni? Van rá lehetőség? Hogy találkozhatunk Jézus Krisztussal? Ez egy nagyon komoly kérdés, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. Tudod, az Úr Jézus Krisztussal úgy lehet találkozni, hogy meghallod az ő hangját. Az ő beszédében. Abban a szóban, abban a prédikációban, amelyet az ő lelke által üzen és küld, te egyszerűen érzed és megtapasztalod, kitapasztalod a te szíveddel, a te lelkeddel, hogy valóban most szól hozzád az Úr. És ez egy nagyon fontos pillanat a hívő ember életébe, hogy valóban mindig legyen ez a megtapasztalásod, hogy te találkoztál Jézus Krisztussal. Te megláttad Jézust. Egy szolga szolgált és prédikálta Istennek igéjét, és beszélte nagyon bölcs dolgokat, és értelmes dolgokat elmondott, és egyszer csak jött a cédula, és odajött egész a szószékhez, és olvassa, hogy szeretnénk látni Jézust. És úgy magába szállt ez a szólnok, és azt mondja, mit beszéltem idáig, miről beszéltem, ha ezek nem lássák Jézust. És úgy megtört az ő szívében, és megtért, és fölsóhajtozott Istenhez, hogy valóban ne a saját tudását, ne a saját ismeretét, ne a saját bölcsességét hirdesse, hanem valóban a juhok megláthassák Jézust, megtapasztalhassák Jézus Krisztust az ő szolgálatából. És átadta teljesen az ő száját, az ő értelmét, az ő érzelmeit, átadta Jézus Krisztusnak, az ő vezetésének, és aztán újra jött a céldula, és rá volt írva, és a tanítványok meglátták Jézust, és örvendeztek. Halleluja! Dicsőség Istennek! Erről van szó, ezért jöttünk össze, hogy ebben a igében, amit majd elolvasunk, és amit Isten kegyelméből, amiről szó lesz itten, hogy meghalljuk az ő hangját, hogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét, mert akkor nyugszik meg az embernek a lelke, ha ő vele találkozik, ha szól hozzája. Ez olyan, nálunk vannak gyermekek, és van egy kisfiam, és mindig muszáj volt arra vigyázni, hogy ha valamivel el is voltunk otthon foglalva, és gyermek még aludt, hogy ha föl kell, hogy megtaláljon bennünket, hogy nehogy megijed, hogy talán magára van hagyva otthon, ugye? És akkor megtörtént olyan, hogy valamivel el voltunk a házba foglalva, és halljuk a nagy sírást. A kisfiú keresett bennünket, látta, hogy nincs anyuci a konyhába, nincs apuci a munka szobájába. akkor elkezdett a nagy sírás, és elég volt csak annyi, hogy valahonnan megszólalt a hang, itt vagyok, és akkor elcsendesedett. Elég. Elég Isten népének, ha az Úr szól. Ha megtapasztalod Istennek jelenlétét, ha úgy megtapasztalod, hogy megszólal neked az Úr, hogy itt vagyok. Elég. És többet is szól, bizonyára, de az a megtapasztalás Isten jelenlétének, az, hogy én itt vagyok, és tudok rólad, és gondot viselek rólad, az nagyon fontos a te szívednek, a te lelki fölépülésednek. Drága testvéreim, engedjék meg, hogy előbb, ahogy fejteném, felolvasnám és fejteném az igét, adjam át szeretetteljes köszöntéseket Szlovákiából, a gyülekezetünkből, ott Komáromban, és több testvér tudta, némelyek Németországban is tudták, hogy készülök ide, némelyek Lengyelországban is tudták, imádkoznak értünk ezért az alkalomért, és úgy fogadjátok el ezeket a szeretetteljes köszöntéseket. Ugyanúgy az én feleségem is, és az én gyermekeim küldik szeretetteljes köszöntésüket a gyülekezet számára. Drága testvéreim, ez a hétvége, ha az Úr Jézus is úgy akarja és megáldja ezeket az alkalmakat, ebben a gondolatban kellene, hogy töltődjenek, hogy a szellemi harc, honnan keletkezett a bűn, hol is, hogyan is jött az emberek közé ez a probléma, a bűn problémája, és miért is van egyáltalán teremtve ez a világ, mert az van megírva, hogy ez a világ és ez a mindenség, ez tűznek van előkészítve. És akkor, hogy milyen értelme van, lássátok, hogy már nagyon mélyet szántunk, ha erről gondolkozunk, hogy miért is van egyáltalán ez a világ teremtve, miért van itt az emberiség, mi ok miatt, és hogy mi Istennek ezzel a célja. Én nagyon szeretném, hogyha megkérnék egy drága testvért, akinek jó a szeme is, és felolvasná a Ezékiel próféta könyvét, a 28. részt, a első 19 versét. Megkérném a drága testvéremet.
Tehát még egyszer, Ezékiel
28.
Első verstől?
Első verstől megkezdve a 19. vers végén.
Igen. Tehát így hangzik hozzánk Istenünk igéje, Ezékiel 28.1-től a 19-ig. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, mondjad Tírus fejedelmének, ezt mondja az Úristen, mivel hogy felfúvalkodott szíved, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy, és nem Isten, mégis olyá tevéd szíved, minő az Isten szíve. Lám, hát bölcsebb voltál te Dánielnél, semmi elrejtett dolog nem homályos néked. Bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba. Bölcsességednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfúvalkodott szíved gazdagságod miatt. Ez okáért így szól az Úristen. Mivel olyá tevéd szíved, minő az Isten szíve, azért imé hozok rejád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket, bölcsességet, szépsége ellen, és megfertésztetik fényességedet. A sírgödörbe szállítanak alá, s meghalsz a megölöttek halálával a tengerek szívében. Vajon mondván mondod-e, megölőd előtt Isten vagyok én, holott ember vagy, és nem Isten a téged átütőnek kezében. Körülmetéletlenek halálával halsz meg, idegeneknek keze által, mert én szóltam, ezt mondja az Úristen. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, kezdj gyász éneket Tírus királyáról, és mondd néki, így szól az Úristen, te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva voltál mindenféle drága kövekkel, karolinnal, topázzal és jáspissal, tárziszkővel, ónixszal, berliusszal, zafírral, gránáttal és maragddal, és karikáid mesterkézzel, és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál, fedhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával, kereskedésed hamisságával megfertésztetted szent helyeidet, ezért tüzet hoztam ki belsődből, és ez emésztett meg téged, és te vélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad, rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel.
Nagyon szépen köszönöm, kedves testvéremnek. Drága testvéreim, mikor ezt az ige helyet jól megfigyeljük, akkor nem teljesen világos nekünk, hogy most kiről van szó. A Tírus királyáról van szó, vagy így oltalmazó kérubról van szó, vagy kiről egyáltalán van ebben az igében szó. Úgy elárulom nektek, hogy mikor az állami vizsgát csináltam a misszió főiskolán Budapesten, akkor éppen ezt a kérdést kaptam. És nagyon érdekes volt, mert nagyon jó elbeszélgettünk a professzor testvérekkel erről, és nagyon világos, hogy erre az igehelyre nagyon különbözők a nézetek, a teológusoknak a nézetei. De én nem hoztam nektek teológiát, hanem azt, amit én nyertem, amit az Úr Jézus nekem ebből az igéből adott, és azt szeretném úgy megtörni, szerényen megosztani veletek, de hogy mondjam, testvéreim, hogy nekem olyan csodálatos világosságot és olyan csodálatos belelátást nyújtott Isten kegyelme ezekbe a dolgokba, ezáltal az ige szakasz által, hogy nincsenek olyan különböző nagy kérdések bennem, hát hogyan is voltak, vagy hogyan is vannak ezek a dolgok. Mert valóban az ige itten nagyon világosan beszél, ha kapunk világosságot Istentől, akkor meg tudjuk ezeket a dolgokat nagyon is érteni. No, néha a gyakorlatban az úgy van, hogy a sátán, mikor az ő erejét, az ő hatalmát, az ő nagyságát kinyilvánítja az emberiségnél, az emberek között, akkor nem úgy áll be, mint egy alak, amelynek szarva van, farka van, villa a kezébe, hanem valóban néha az ember formájában, néha ember bőrbe búj egy nagy befolyású ember, lehet ez a világba, lehet az akárhol a világ melyik részén, egyszerűen fölveszi az emberi formát is, és egyszerűen lássuk, hogy ez az ember gonosztevő, hogy sok és nagy gonoszság kiterjed az ő életéből, és sok fájdalmat, sok bántalmazást okoz ez az ember. És tudjuk, hogy utána és benne munkálkodik a gonosz, de nem tudjuk rámondani, hát te vagy az a gonosz, te vagy az a sátán, hanem minden cselekedete, minden megnyilatkozása arról szól, hogy ez a valaki, a gonosz, a sátánnak a hatalmába van. És úgy, ahogy akkor, amikor ezt kijelentette az Úr az Elizeusnak, a Tírusi királyról, a Tírusi király egy ilyen gonoszságba volt, egy ilyen gonosz hatalmaknak alárendelte magát, akkor ugyanúgy ma is vannak emberek, akiket így fölöltöz a gonosz, így föl magára öltözi ez a bukott angyal, ez a bukott sátán, és így használja az embereket is. Az a rontó munka, és az a rontás, ami ebben a világban van, akkor így munkája is, így teszi. Testvérek, nekünk kell tudni, hogy mindig az emberek után ott áll valaki. Csak két úr van. És nekünk kell tudni, hogy vagy Isten gyermekeivel van dolgunk, és ott van, utánuk áll az Úr, az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek által, vagy az emberek, akik a sátánnak a hatalmába vannak, és ki jobban vagy kevésbé az ő hatalmában benne vannak. Ugyanúgy az Úr Jézus hatalmába, vagy az Úr Jézusnak a szeretetében lehetünk benne. Úgyhogy nem vagyunk magunké. Nincs olyan, hogy én nem akarok se az Úr Jézusé lenni, se az ördögé. Ilyen nincs. Csak egy két úr van, és egyszerűen nekünk kell tudni, hogy honnan jön ez, hogyan történt ez, hogy az ember nem a saját magáé, nem lehet egy neutrális, egy semleges állásponton, mert vannak olyanok, hogy az a középút, az a aranyút, az a jó. Nincs középút, testvérek, és ha valaki meg is találná a középutat, az egyenest a pokolba vezet. Úgyhogy csak két út van, és egyik útnak a céljában az Úr Jézus vár, és a másik útnak a céljában az ördög és a sátán vár. Ezt nekünk kell tudni. No, de próbáljuk meg teljesen elejétől fogva, az öröki valóságtól, abból a szemszegből mostan megérteni, hogy honnan is keletkezett a bűn, honnan is ered a probléma, és hogyan is történt az, hogy a sátán megbukott. Drága testvéreim, nekünk ebből ki kell indulnunk, hogy a Isten az szent. Ő szent, tökéletes, és olyan az ő dicsősége, és olyan az ő szentsége, hogy még az ő angyalai is nem tudták elviselni az ő szentségét és az ő dicsőségét. Egyszerűen nem álltak meg, nem bírták Istennek dicsőségét elhordozni. Olyan nagy, és olyan szent, és olyan tökéletes az Isten, és az ő dicsőségének nem tudom, így mondhatom-e, kisugárzása, ha nem jó, valamit nem jó fejezek, bocsássatok meg, az ő dicsőségének kisugárzása olyan hatalmas és nagy, hogy ezt még az angyalok se, a teremtett angyalok se nem tudták elhordozni, elviselni, az nélkül, hogy ne szenvedjenek kárt. Mert kell tudnunk, hogy az angyalok nem tökéletes teremtmények. Honnan tudom ezt? Zsoltárokból ott írja a zsoltáros, hogy még az ő angyalainak se nem hisz, azért, mert bennük is talált hiányosságot. Jó? Ha valami nem érthető, akkor mindjárt kérdezzetek, vagy javítsatok, bele lehet szólni. Jó? Úgyhogy lássuk, hogy az angyalok sem nem voltak tökéletes teremtmények, de ez a Istennek a tökéletessége, a szentsége és az ön dicsőségének kisugárzása az olyan hatalmas és nagy volt, hogy ezek az angyalok ezeket nem tudták elviselni. Ezért az Úr teremtett egy különleges angyalt, egy különleges kérubot, úgy írja, hogy ez oltalmazó kérub volt, és ennek a kérubnak a szolgálata, hogy mondtuk testvérem, hogy mi volt? Befedező. Egyszerűen Isten dicsőségét befedezte, hogy el tudják viselni az angyalok, és az a angyalvilág, és az a szellemi világ el tudja viselni Istennek dicsőségét, akkor kellett, hogy legyen egy olyan angyal, egy olyan különleges angyal, akinek nem szenved kárt abból, hogy Isten körül szolgál, és ezt a befedező munkát, ezt a oltalmazó munkát végzi. Azért oltalmazó kérub, hogy ő oltalmazta az angyalokat attól, hogy egyszerűen el ne égjenek az Isten dicsőségétől. Na mostan, ő kivált volt a többi angyaloknál, ennél volt kivált. Ő tengődött, így fogom mondani, és nagyon kérek elnézést, tudjátok, az Úr Jézus Krisztus is a szellemi, a lelki értékeknek a megmagyarázására ilyen képleteket vagy hasonlatokat használt, hogy megértsék a hallgatók. Úgyhogy ha én fogok használni hasonlatokat, hogy megértjük a dolgokat, akkor kérem, hogy senki ne botránkozzon ezen meg, hogy erről nem olvasunk Bibliában, de valóban az a lényeg, meg fogjuk érteni, hogy arról van szó. Ugye? Ez, hogy Isten körül végezte ezt a befedező munkát, oltalmazó, mert oltalmazta az többi angyalokat, úgyhogy befedező munkát végezte, és tengődött Isten körül. Így kell ezt megérteni, mert az ő dicsősége olyan nagy volt. És ő el tudta viselni, ő neki el kellett tudni viselni ezt az Istennek dicsőségét, és ennél ezért volt ilyen nagy és ilyen hatalmas ez a kérub. És ezt a szolgálatot, ahogy végezte, akkor egy hatalmas növekedés, lelki, szellemi szellemi növekedésbe részesült. Isten áldásában, mert kit nem áldana meg Isten, aki szolgál neki, és hűségesen, ha szolgál neki valaki, akkor azt Isten bőségesen és nagyon megáldja. Nem egy szűk helyzetbe állítja, hanem kitágítsa az ő helyzetét, az ő tudását, az ő szolgálatát. Az, aki hűségesen szolgál ma is az Úrnak, egyszerűen hiába valaki ráteszi a kezét, és becsukja neki az ajtót, azt mondja az Úr Jézus, én nyitok neked ajtót, olyat, amit senki nem csuk be. Ugye? Valaki neked elveheti a te szolgálatodat, de ha az Úrnak tetszik, és te hűséges vagy az Úrhoz, az Úrnak tetszik a te életed, akkor Isten nyit egy másik ajtót, egy másik lehetőséget. És itt van az, hogy ez a szolgálat, amit végzett ez az angyal, ez kitágította az ő ismeretét, az ő tudását, az ő lelki gazdagságát, és egyszerűen Istennek hatalmas áldásában és ilyen kiterjedésében vett részt. Érthető, amiről beszélek? És ez a tengődés, ez mindig följebb és följebb vitte Isten dicsőségébe. Így van? Emelte őtet az Úr. Az, hogy az Urat szolgálta, az, hogy azt tette, amit az Úr rá bízott, akkor az a szolgálat, ez a tengődés őt emelte föl és tágította. Érthető? Lehet ezt elképzelni egy ilyen elképzelés, mint egy tőcsér, ugye, amely tőcsérbe való spirál, amelybe tengőd, és mindig szélesebb, és így kitágul, kiterjed. Olyan gyönyörű volt ez az angyal, és annyira Isten szerette, és annyira Isten kegyelmébe és szeretetében vett részt, hogy nem volt az örökkévalóságban semmi probléma, semmi hiba. Semmi homály és semmi szükséglet nem volt ottan, mert Isten dicsősége jelen volt, ez a szolga végezte az ő munkáját, és angyalok alá voltak rendelve a Isten akaratának. Egy pillanatig, és most figyeljetek ide, az a egy pillanat azt mondja, ameddig föl nem fuvalkodtál, ameddig nem találtatott benned álnokság. Vannak fordítások, amelyek gonoszságról beszélnek, mások álnokságot mondanak, van fordítás, ahol bűnt mond. Na, és itt van ez a pillanat, ez a momentum, ez a bűnnek az eredete. De most figyeljétek meg, hogy mi történt. Mi is az a bűnnek az eredete? Az volt, tudjátok testvérek, hogy ez az angyal, ahogy tengődött Isten körül, és növekedett Isten szemeibe, és Isten emelte az ő szolgálatát, egyszer levette ez az angyal az ő tekintetét az Istenről, és magára fordította. És itt a bűnnek az eredete. Ez a pillanat, ez a momentum, és nagyon figyeljük meg ezt a momentumot, mert nagyon sokszor fogunk visszatérni ezekhez a gondolatokhoz az írás szerint, mert ezek a itt a buktató minden hit életben, itt a buktató minden szolgálatban, itt a buktató minden csodálatos Istennek kinyilatkozásába ember életében, mikor leveszi valaki az ő tekintetét Istenről, és magára fordítja. Testvérek, az egy buktató. Itt a bűnnek a eredete. Még nem volt még világ teremtve. Nem volt föld, nem voltak csillagok, nem volt még semmi, csak egy szellemi, csodálatos szellemi világ volt, ahol Isten ott ült az ő trónján, ez a oltalmazó kérú végezte ebben az örökké valóságban az ő munkáját, és csodálatos Isten dicsősége beragyogta az angyali világot. Nem volt még ember, és nem volt semmi bukás. Eddig a pillanatig, ameddig ez az angyal levette a tekintetét Istenről, és magára fordította. És most próbáljatok gondolkozni együtt velem, hogy gondolkozott ez az angyal. Én vagyok az a szép. Én nekem különleges szolgálatom van. Nem olyan, mint a többi angyalé. Nekem különleges. Kivált. No, hát ki úgy fölemelkedett? Kit úgy Isten megdicsőített? Kire ráhelyezte úgy a dicsőségét, mint én rám, ugye? És elkezdett ebbe a monumentumba, hogy levette az ő tekintetét az Istenről, akkor magára fordította, és a tengődésnek tengelye, ugye, az már nem Isten volt, hanem az én. Én vagyok az a szép, én vagyok az a tökéletes, én vagyok az a valaki, amit már valamit tudok, ismerek, gazdag vagyok, én vagyok, ugye? És elkezdett ez az angyal maga körül tengődni. No most figyeljétek meg! Ameddig Isten körül tengődött, akkor tágult, növekedett az ő tudása, az ő szolgálata, emelkedett, és Isten dicsőségébe mindig közeledett Istenhez az a dicsőség, mert Isten ráhelyezte az ő dicsőségét. De mikor levette a tekintetét, és elkezdett maga körül, az ő énje körül tengődni, akkor visszafelé elkezdett szűkülni.
Bocsánat egy pillanatra.
Igen?
A tengődés az igen? Mást jelent. Forgolódott Isten körül.
Igen, bocsánat.
Elnézést.
Nagyon szépen közel. Ezért kérem a testvéreket, mert tudjátok, hogy én tanultam a magyar nyelvet, és
nagyon, értettük,
nagyon szeretem a magyar nyelvet, csak vannak némely kifejezések, amelyek, ha segítek nekem, akkor nagyon fogok örülni. Úgyhogy ez a forgolódás, köszönöm nagyon szépen, ez a forgolódás Isten körül, ez fölemelte az ő szolgálatát és egész személyiségét, és mikor ő levette a tekintetét és maga körül kezdett, akkor kezdett szűkülni és lefele menni ez a tőcsér. Ez nagyon érdekes, ez a forgolódás, hogy tudjátok, ahogy ő magára fordította ezt a figyelmét, akkor már nem volt annyira érdeke az, hogy most az angyalokat védje, ez a oltalmazza szolgálata, ugye? Nem figyelt arra, hogy az a érdekköre elkezdett szűkülni. Ameddig Isten körül forgolódott, kitágult az érdekköre. De ahogyan kezdett maga körül tengődni, szűkült, és ez volt a bukásnak a kezdete. Ez ment lefelé. És a bukás, sátánnak a bukását lehet ilyen három szakaszba lehet besorolni. Az első szakasz, a bukása az, hogy levette Istenről az ő tekintetét, és abból a szolgálatból, amire Isten állította, a oltalmazás, ugye, ebből egyszerűen megbukott. A másik szakasz az, hogy földre volt vetve. No, ahhoz volt, ide még visszatérünk, arra, hogy földre lehessen vetve, akkor már Isten már tervezett, és terveibe volt az, hogy Jézus Krisztusra nézve, Kolosi 1, ugye, testvérem tudja, Kolosi 1-ben van megírva, hogy Jézus Krisztusra nézve már volt teremtve a föld és az ég és az minden látható teremtés. Addig nem volt se föld, se ég, nem voltak csillagok, addig csak egy szellemi világ volt. Úgyhogy mikor Isten teremtette az eget és földet, azt úgy lehet elképzelni, megint egy képletet tudok nektek előtenni, hogy ha valamit írtok, vagy gépen, vagy valamit kézzel írtok, és nem akartok ladírozni, akkor mit csináltok? Adtok ilyen záró jelet, ugye? És akkor záró jelbe teszitek az, amit ki kell iktatni. Na ez történt, testvérek, ha az örökké valóságban megtörtént a csodálatos angyalnak a bukása, akkor mit történt? Egy örök probléma történt, mert örökké valóságban volt. Így van? Ha örökké valóságban megtörténik egy probléma, az örök probléma. De Isten az ő nagy hatalmában és a nagy bölcsességében és minden hatóságában, testvérek, ebben benne van, nagyon mély dolgok ezek, ez a ő bölcsessége, hogy ő tett ilyen zárójelet. És ez a zárójel azt jelenti, hogy megteremtette a teret és az időt. Mert örökké valóságban nincs tér és nincs idő. Arra, hogy ki tudja iktatni, hogy zárójelbe tett dolgot le tudja tisztítani, azt ő úgy megcselekedte, hogy bekerítette idővel és térrel. Arra, hogy teret teremtsen, akkor szét kellett teremteni csillagokat. Egyiket ide, másikat oda, ugye? És így mérhető volt a tér. Ameddig nem volt csillag, nem voltak a csillagok, akkor nem volt tér, nem volt mérhető a tér. De ahogy megteremtette a csillagokat, én megkérném, hogyha lehetne egy pohár vizet, hogy egy kicsit kaparja a torkomat. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel meg voltak teremtve a csillagoktól való távolság, és ezzel meg volt teremtve a tér. És a idő úgy volt megteremtve, hogy a csillagok közé volt állítva a nap, és a nap körül tengődnek ezek a csillagok, és ezáltal, hogy váltakozik a sötét a világossággal, akkor mérhető az idő. Ez nagyon csodálatos. Én tudom, hogy ez mély filozófiai dolgok, de én nem filozofálni akarok, én csak meg akarom magyarázni, hogy milyen hatalmas Istennek bölcsessége volt az, hogy az örök problémát térbe és időbe lezárta. Istennek van ideje. Egy örök valóság ő számára. De figyeljétek meg, a sátánnak mennyi ideje van? Mi van megírva? Hangosan mondjátok ki. Kevés az ideje. Miért? Mert le van határozva az ideje. Na lássátok, ez az a csoda, amit Isten művelt. Ez az a csoda, hogy ő az ő bölcsességében ő ledobta. Jézus Krisztusra nézve már volt megteremtve az ég és a föld, már elő volt készítve a megváltás Jézus Krisztusban, és mikor le volt vetve a sátán a földre, akkor térbe és időbe volt vetve azért, hogy egyszerűen ebben a zárójelben Isten letisztítsa az örökké valóságot az örök problémától. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit megérthetünk. Tudom, hogy mély dolgok, de hiszem, hogy akit Isten meg akarja értetni ezeket, megérti. No, mostan azt mondtam, hogy három fázisban van a sátánnak a bukása. Az első fázis az, hogy az örökkévalóságban, abból a csodálatos szolgálatból Isten levetette őtet. Egyszerűen megszűnt lenni oltalmazó kérú. A másik fázis az ő bukásának az volt, hogy le volt vetve a földre. Ugye? És a harmadik fázis az ő bukásának az, hogy még kéntóba és tűzbe és kéntóba, köszönöm, hogy oda lesz, még lesz vetve, még nincs oda vetve. Lássátok? Érdekes, ez a bukás, ez ilyen három fázisból, ami Bibliában nagyon világosan megtalálhassuk, hogy ez így történt. Na mostan figyeljük meg, hogy Isten teremtette az embert erre a világra. Én nem akarok, azért, mert a Biblia nem beszél erről, hogy honnan vagyunk mink, annyira világosan, mert ezek nagyon mély dolgok, de annyit tudunk, hogy egyszer haza fogunk menni. Így van? Haza fogunk menni? Haza. És hol van az a haza? Ahol egyszer voltunk. Mit mond az Úr Jézus Krisztus az ő főpapi imádságába? Azt mondja, hogy Atyám, nem, ezek nem a világból valók, ahogyan én sem vagyok e világból. Ez egy nagyon nagy titok, testvérek, hogy mink onnan jövünk. Erről nem fogok többet beszélni, azért, mert a Biblia se erről többet nem beszél, de ez egy nagy titok, amit egyszer ott nála meg fogjuk látni. Azért vannak a kiválasztottak, testvérek, mert mink onnan jöttünk, Isten dicsőségére jöttünk ide voltunk állítva ezen a földön, és jaj annak, aki nem Isten dicsőségére él itt ezen a földön, hanem a saját kívánságai és a saját érdekeit itt leli ezen a földön. Isten az ő dicsőségéért küldött téged erre a világra, hogy itt élj. Nem fogom mélyebben ezeket a dolgokat boncolgatni, és nem is tanácsolom, hogy túl sokat ezzel foglalkozzatok, hanem ez egy hatalmas titok, amit egyszer ott az ő dicsőségébe, ő, ha úgy akarja, elmondja nekünk, ha nem, megtartja magának. Mert az van megírva, hogy ott már semmit sem nem fogunk kérdezni. Az van megírva, mikor ott leszünk, már semmit nem fogunk kérdezni. Minden világossá vál nekünk. Így van? Én így ismerem a Bibliát, így van megírva, és valóban, ha majd ő akarja, megmagyarázza nekünk, és én annyira szabad vagyok, és nagyon boldog vagyok. És egy a vágyam, testvérek, hogy szolgáljam őt, hogy szeressem őt, hogy mindenem ő legyen az én életemben. Na mostan figyeljétek meg, hogy ez a bukás, ez a félelem, mert a sátán fél. Egyszerűen fél és retteg attól a naptól, attól, mikor egyszerűen a zárójelnek a végéig ér, és Isten ítélete rajta el lesz végezve, és ezért egyszerűen minél tovább megy az az idő, és minél kevesebb az ideje, annál gyorsabban forog, lássátok, a világ és a világ dolga is. 100 éve annyi minden változott, hogy több ezer éve azelőtt nem volt olyan nagy változás, mint az utolsó időben. Ugye? Egyszerűen gyorsabb a tengődés, gyorsabb az a életfolyamat, és minden gyorsan rohan a véghez. De ez így van rendelve, ez az a spirális, amit úgy elképzelhetünk, amiben forgolódunk ebben az életben. No, figyeljétek meg, mi történt? Mikor megteremtette Isten, megint menjünk vissza a paradicsomba, már Isten megteremtette a földet, megteremtette az emberket, a Ádámot és az Évát, és csodálatos Istennek békessége, öröme, teljessége volt Ádám Éva szívébe, életébe. Egy igazi paradicsom, egy tökéletes Istennel való közösség. Na most figyeljétek meg, pontosan úgy, ahogy a sátán bukott, ugyanúgy magával szakította az embert is, az Ádámt és az Évát. Hogyan? Ameddig a Ádám és a Éva odafigyeltek Isten beszédére, Isten igéjére, akkor forgolódtak Isten körül. Így van? Isten akarata körül. Teljesítették Isten akaratát. Mi történt? Több és több ismeretre jutottak. Ismerték az állatokat, ismerték többet és többet Isten akaratát. És egyszerűen minél tovább, annál csodálatosabb volt az az élet nekik abban a paradicsomban. Az egy csodálatos valami lehetett, mert több ismeretre jutottak, állatokat megismerték, gondoskodtak róla, és egyszerűen egy csodálatos küldetést adott nekik Isten, és ők növekedtek Isten szemébe, Isten örömére voltak, növekedtek, és tágult az ő tudásuk, az ő szolgálatuk, egyszerűen tág helyre helyezte őket Isten. De jött a gonosz, és most meg fogjuk figyelni, ugyanazzal a ravassággal, ahogy ő megbukott, ugyanezzel a ravassággal jön az emberhez. És elsősorban így célozza meg őket, hogy mert tudta, hogy Istenhez való engedelmesség, ez emeli föl az ő helyzetüket. Hogy azzal, hogy az Úrral vannak elfoglalva, elfeledkeztek magukról. Nem is vették észre, hogy mesztelenek, nem is vették észre, hogy valamire talán szükségük lenne. Egyszerűen annyira el voltak foglalva az Úrral, hogy nem is tudták, lehet, hogy néz ki a saját testük. Én nem tudom. Nem voltak magukkal elfoglalva. Ez a summa az egésznek. El voltak foglalva Istennel, az ő beszédével, és azzal, hogy szolgálták az Urat. Csodálatos lelki növekedés, emelkedés, Isten dicsősége kiárat. Jön a gonosz a kígyó formában, és azt mondja nekik, igazán azt mondta Isten. És testvérek, itt van, hogy a sátánnak a munkája mindig, de mindig, és jó jegyez meg, ott kezdődik, hogy megkérdőjelezi Isten igéjét. Ha hiszel Isten igéjében, boldog vagy. Ha szolgálod az Urat, és nem kételkedsz Isten beszédében, Isten igéjében, boldog vagy. Isten szolgálod, Isten kitágítja a te szolgálatodat, fölemel, és használ úgy, ahogy használhat egy embert. Amen. Így van. És így volt a Ádám és a Éva. Szolgálták Istent. Most nagyon nehezen tudunk beleélni magunkat, hogy mi minden volt az ő szolgálatunk, de higgyük el, így elhithessük, hogy nagyon jól csinálták, és nagyon jól szolgálták, és Isten örömére volt. Egy pillanatig, igazán, ezt mondta Isten, és elkezdtek keverni a szezont a fazonnal. Egyszerűen nem is azt mondta Isten, de tudjátok, a sátán az néha a Bibliát a Szibillával összekeveri, ugye? Hallottatok már ilyet? Mert az van megírva a Szibillába, hát nem a Szibillát, mint olvassuk, a Bibliát olvassuk. De szereti keverni a dolgokat. Vigyázzunk, testvérek, Isten nem akarja, hogy keverjük a dolgokat. Ő azt akarja, hogy odafigyeljünk az ő beszédére, és az ő szava, az ő beszéde ámen, ámen legyen, igen, igen, és nem, nem legyen. Így van? És hát jól figyeltek, ebből jól tudom, hogy jól figyelt oda az Ádám és a Éva, mert kijavították a sátánt. Azt mondták neki, hogy hát nem így mondta, azt mondta, hogy a paradicsom közepén van egy fa, amiből nem ehetünk, az a tudásnak a fája, mert azt mondta Isten, hogy aznap, mikor ennénk ebből a fából, akkor meghalunk. Na mostan, figyeljétek ezt a nagy okost. Azt mondja, nem úgy van, nem úgy van. És elkezdi az ő magyarázatát adni. Testvérek, és itt vigyázunk nagyon. Isten, amit mondott, az úgy van. Én hiszem Istennek drága beszédében. Az Atya kijelentette az ő szent akaratát Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus drága szent kijelentéseiben igaz és ámen minden beszéde. Amen. És nem szabad ebbe kételkedni. Nem szabad, hogy ehhez valaki hozzátegyen, vagy elvegyen ebből. Amit mondott, a szent és tökéletes. Mert azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy ég és a föld elmúlanak, de az én beszédem soha el nem múlik. Úgyhogy, ha akarsz egy támpontot, egy biztos valamit, egy biztos helyet, az ő beszéde. Egy tudós azt mondta, hogy mutassatok nekem a univerzumban egy pontot, egy támpontot, amely nem mozdul meg, és megmozgatom az egész világot. És ő tudta, hogy minden változik. A földnek a helye, a minden, még ez is, ez a mikrofon is, ez mozgásban van, nem azért, hogy hozzáértem, hanem mozgásban van minden, a tárgyak minden mozgásban, a molekulák, jó mondom, érthető? Molekulák, a atomok, a minden, egyszerűen ez minden tengődik, ez mind egy nagyon érdekes módon, ez a tengődés, ez a körbejárás, vagy ez benne van az egész mindenségben, benne van ez a
forgás.
Ez a forgás, ez a mozgás. Lássátok, testvérek, de merre mozog ez a világ? Lefele. Lefele. Nem azért, hogy Isten fölépítse, nem azért, de miért? Mert embereknek a önzése a sátán akarata, és nem Isten akarata. Mert ha Isten beszédét megtartaná ez a világ, ha Isten beszédére építené ez a világ az egész létezését, akkor Isten nem rontaná meg. De rontásra van ez ítélve azért, mert ittengődik az ember a maga énje körül. Így forgolódik, és minden megy lefele. Na mostan, azt mondja, hogy hát ha mostan ne azt hallgassátok, amit az Isten mondott nektek, hanem azt hallgassátok, amit én mondok nektek. Egyetek abból a gyümölcsből, mert ha ti eztek abból a gyümölcsből, megnyílnak itt a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten. És figyeljetek, mi történt. Idáig ők figyeltek az Úrra. És levették tekintetüket az Úrról, és magukba fordultak. Én leszek olyan, mint az Isten. Olyan bölcs, olyan dicsőséges, olyan nagy, olyan valaki. És elkezdődött az én körüli forgás. Lássátok, és Isten elkezdi keresni az embert. És ez az én körüli forgás rögtön kezdett szűkülni az érdekkör. Tudjátok, honnan tudom? Elkezdtek bújdosni a fák mögé. Már nem érdekelte őket, hogy mostan menjenek, szolgáljanak az állatoknak. Nem érdekelte őket, hogy most menjenek és tegyék a tennivalót a paradicsomba, hanem elkezdtek maguk körül forgolni, elkezdtek félni. Hát kitől? Senki nem bántotta. Ott volt Isten védelme, ott volt Isten szeretete, és egyszerűen, lássátok, az a én körüli forgolódás elkezdte szűkíteni érdekkörüket, és ment lefelé a dolog. Ment lefele. Testvéreim, és itt van, itt szenved az egész emberiség. Itt szenved. Két úrnak nem lehet szolgálni. Vagy az énednek fog szolgálni, vagy az úrnak fog szolgálni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az Úr Jézus beszédére, az ő hangjára, az ő szavára fogsz hallgatni, és őt fogod szolgálni, és ő körülötte fogsz munkálkodni, vagy magad körül a te dicsőségedet, a te esélyedet, a te személyedet fogod figyelni, hogy fogadnak, hogy szeretnek, nem szeretnek, és fogadnak, nem fogadnak, mi van velem, hogy néznek az emberek, szeretnek, nem szeretnek, mindig, és annyira leszűkül az ember érdekköre, testvérek, hogy egész, tudjátok, mikor valami szűkül, akkor egy ilyen nyomás keletkezik, és ez egy depresszió. Ez egy depresszió. Miért vagyok én olyan szerencsétlen? Miért csak nekem ilyen dolgok történnek? Miért csak én? És már annyira leszűkül az érdekkör az embernek, hogy belebetegszik, és itt van az a hatalmas depresszió, amiben belekerül az ember, és megy lefelé a dolga. Na mostan gondoljatok bele, hogy egy drága édesanya, aki szenved egy sérelmet az ő férjétől. Ugye? Férje valamit nem jó, szól hozzá, megbántja őtet, és ő elkezd tengődni. Nem szeret az én férjem, nem egyszerűen goromba hozzám. És ott van az 5-6, vagy nem tudom mennyi, vagy 2 gyönyörű gyermeke, és már egyszerűen majdnem elfelejti még a gyermekeket is, a gyermekekről való gondoskodást is, mert annyira odasül a rántás, oda még a szakácskönyv is, mert egyszerűen nem tud odafigyelni, mert annyira már maga körül tengelődik, hogy egyszerűen már kiereszti az érdekköréből az ő környezetét. Depresszió, és aztán gyógyszerek, és aztán lássuk, hogy teljesen a sátán hatalmába kerül az ember. Testvérek, ez az oka a depresszióknak. Na most lehet, hogy azt mondta Sándor, és mi az agresszióknak az oka. Tudjátok, mikor jön egy ilyen nyomás, egy belső depresszió, mikor jön egy ilyen nyomás, akkor az ember ezt érzi magába, majd szétroppantja, akkor mit csinál? Hagyj engem békén, ugye? Ne ijedjetek meg, hogy így, de hogy értsétek meg, hagyj engem békén, oda csapja az ajtót, földhöz vágja a tányért, ilyen agresszió az, ami védekezik a depresszió ellen. A agresszió mindig fordítottja a depressziónak. Az a védekezés attól a nyomástól, hogy lefele megy valaki, azért agresszívak, a férfiak legtöbbre nem depressziók, hanem agresszívak. Azért, mert egyszerűen nem akarnak engedni ennek a nyomásnak, akkor ilyen agresszívak kiabálnak, durrogatnak, és így tovább. És az történik, hogy egyszerűen így védekeznek. Szenved az egész környezetük, lehet, hogy már az egész környezetük depresszióban van, de ő a Jani, mert ő persze, hogy ő depressziótól megvédekezik, mert ki fog ő neki parancsolni, ki fog neki beszélni, és az asszony az ugye hallgasson. Bocsánat. Senki ne vegye magára, akinek nem az ő inge. De itt van a probléma, testvérek. Lássátok, hogy ez a körbejárás, hogyha én körbejárom az énemet, akkor ez lefele megy. Elég egy szolgált, beállítom a én helyzetemet, jó? Hogy nehogy valaki mást. Figyeljétek, ha én most elkezdek magammal foglalkozni. No, látod, Sándor, mennyire szeretnek ezek a testvérek, mennyire figyelnek, mennyire komolyan veszik a te beszédedet, és elkezdek magammal úgy foglalkozni, és egyszerűen veszem észre, hogy leveszem az én szemetet az Úr Jézusról, és ha valaki elkezd ásítozni, vagy elalszik az én előadásomon, akkor egyszerűen ez engem elkezd bántani, ugye? Nem az Urat, hogy bántja ez, hanem engem. És akkor elkezdek magam körül tengelődni, és akkor egyszer azt mondják, Sándor testvér, már ezt a prédikációt már hallottuk, ugye? Akkor akkor már, és mi van? És elkezd nyavajogni az ember maga körül, már nem szeretnek, már nem akarnak, már... És depresszióba esik egy szolga is, és kiéghet. Ezért vannak a kiégések a szolgálatban is, hogy egyszerűen kiég a szolga azért, mert maga körül tengődik. Ha te az Úr körül fogsz tengődni, nem ész ki soha, mert Isten az ő dicsőségét, az ő csodálatos szeretetét kiárasztja. Érted, testvérem? De az Urat vigyázz, nagyon össze lehet keverni. Testvérek, én nagyon sokszor úgy sírtam, és megvallom előttetek, ne gondoljátok, hogy én, ha mondom is a dolgokat, olyan jól tudom csinálni. Én úgy zokogva sírtam, és könyörögtem az Úrhoz, hogy bocsássa meg, mikor én rájöttem arra, hogy én magamra fordítottam az én tekintetemet. És olyan nehéz volt, tudjátok, testvérek, hadd mondjak el egy olyan példát is, hogy volt egy hely, Szerbiába, ahol mentem szolgálni, éppen akkor, mikor az amerikaiak megszállták volna a Szerbiát, küldött engem az Úr. Szlovákiába este 8 órakor hirdette a rádió, hogy senki Szlovákiát el ne hagyja Szerbiába, hogy ne menjen, mert hogy senkiért a szlovák állam nem vesz felelősséget, és az éjszaka nekem már megvolt a vonatjegy és minden, nekem át kellett menni Szerbiába evangelizációra. Nem vállalt még a szlovákiai se, én értem, nem vállaltak felelőssége, ugye? És akkor most mit ment? Ott vannak a apró gyermekek, ott van a feleségem, odaálltam a feleségem elé, és mondom, drága feleségem, te tudod, hogy mit akar az Úr, de megkérdezem, van békességed abban? Könnyek jöttek a szemébe, és azt mondja, tudom, apukám, hogy menned kell. Az Úrnak a oltalmába helyezlek, és menj. Olyan nagyjá vált az én szemembe az én drága feleségem. Annyira láttam, hogy mennyire szereti az Urat, hogy van egy szerető férje, és kész az Úr Jézusé kockára tenni az én életemet. Annyira nem volt nekem sem mindegy, de mentem, és Olyan gyermeki hittel elfogadtam, és mentem ebbe a szolgálatba. Testvérek, és mikor mentem, már közeledtünk a szerb határhoz, akkor jöttek a magyar financok, és ott volt szlovák ez a passzus. Útlevelem, bocsánat. Ez a útlevelem, odaadom nekik, és úgy egymásra néznek, és azt mondja, hát ez a szerencsétlen szlovák, ez nem tudja, hogy mi történik a Szerbiába. Maguk között beszélt a két financ. Azt gondolták, hogy én nem tudok magyarul, ugye? Szlovákul köszöntem nekik, akkor gondolták, nem tudok magyarul. Ez a szerencsétlen szlovák nem tudja, hogy mi történik Szerbiába. Mindenki menekül onnan, és ez a szegény szerencsétlen megy be oda, azt mondja. És úgy még nagyot mosolyogtak, odatták a passzust. Azt mondja, ketten, az egész gyorsvonatban ketten mennek csak. Azt mondja, egyik megy mentegetni az ő vagyonát, ez még minek megy? Hát ez el van tévedve, ugye? És én tudjátok, hogy egy milyen benső harc dúlt bennem, hogy uram, most ez megy a vagyonát mentegetni, én még az én drága testvéreimet bíztatni, erősíteni, ha kell velük együtt meghalni is, Jézusért, ugye? És tudjátok, mikor egy alkalommal abban a gyülekezetben azt mondták, hogy tudod, Sándor testvér, nekünk elég szolgáink vannak Kanadából, Amerikából. Annyi szolga jön. Nekünk nem olyan szükség, hogy Szlovákiából jön ide szolga. Úgy olyan bántalmazás, olyan fájdalom. Én tudom, hogy nagyon gyenge vagyok, és lehet, hogy azt mondjátok, Sándor, akkor minek is jöttél ide. De én megmondom nektek, testvérek, én nekem meg kellett harcolni azt. Meg kellett harcolni, mert tudom, emlékszem, mikor én aztán jöttem abba a gyülekezetbe, és az nem mindjárt mondták, akkor nagyon jó volt. 3/4 órával, ahogy kezdődött volna a Isten tisztelet, már telefonáltak, Sándor testvér, menjetek a gyülekezetbe, mert nem fértek, nem fogtok tudni áttolódni. Rengeteg ember, tele vannak az utcák, emberekkel, a hívők, a hitetlenek, mind megy az imaházba, mind akarja hallani Isten igéjét. És én testvérek, hát rengeteg hely van itten. Én nem tudtam fölemelni a kezemet, mikor hirdettem az igét, mert jobbról, balról szorítottak az emberek, ki voltak nyitva az ablakok, az utcák tele voltak emberekkel, és hirdettem az igét. És mikor minden jó lett, akkor jöttek a drága amerikai testvérek, ugye? És én úgy éreztem, hogy no most Sándorra már nincs szükség. És elkezdtem úgy magamba tengülődni magam körül. Ez az én szégyenem, testvérek. Ezért én megvallom az én vétkemet, hogy ráismerjetek ki magára az ő dolgaiba, az ő élete dolgaiba. Hogy milyen veszélyes, ha te szereted a te gyermekedet, vagy szeretsz valakit, és támogatod, és egyszerűen most már ő nem figyel, most kihasználta a te szeretetedet, a te jóságodat, és most már egyszerűen most ott vagy, és mellék vágányra vagy, már 6. vágányon vagy nem tudom, már talán vágányról is leállítottak, akkor egyszerűen eljön egy keserűség, és miért engem, miért velem, miért nekem, miért, ugye? És ez a miért, és ez a forgolódás az énem, miért nekem ez történt, az egyszerűen egy depresszióba, egy benső fájdalomba, egy kiégésbe, lelki kiégésbe vezeti az ember. Ez bukás. Én szó szerint megmondom így, ahogy van. Ha valaki ebbe a helyzetbe, lelki helyzetbe kerül, ez egy bukást jelent. Ugyanaz történik, testvérek, már hosszú vagyok, ugye? Ugyanaz történik, testvérek, ami történt ott is az Édenbe. Hogy az Ádám és az Éva elkezdtek maguk körül tengődni, és azban az években én leszek olyan. És ez az én tengődés, ez megmaradt az emberekbe. Tudjátok, ez az az örökölt bűn. Ez az az örökölt bűn. Ha valaki kérdezné, hogy mi az a örökölt bűn, minden bűnnek van neve. Ugye hazugságnak hazugság bűne, lopásnak a bűne, vagy paráznaságnak a paráznaság bűne. Ezen minden bűnnek megvan a neve. És a örökölt bűn az mi? Mi a neve? Hát ez az éntengődés, ez az én. Ez a bűn, amit már kisgyerek, ahogy megszületik. Na most megkérdezem, testvérek, hogy már mennyi perce beszélek, mert még itt leszünk. Már be lehet fejezni?
Esély csak mondani.
Jó, akkor még eztet úgy befejezem, hogy egészében legyen.
Hozzunk még egy pohár vizet.
Ó, köszönöm. Látod, már nem is kaparja a torkomat. Köszönöm. És ezt a örököl bűnt, ezt a éntengődést, lássátok, hogy hogyan ez átadódik, hogyan megörökölik már a gyermekek. Most bocsánat, hogy ilyen intim dolgokat fogok, de életbe tartozik, és gondolom, hogy senki ezen nem fog megsértődni. Drága feleségem van, 6 gyermekünk van. Nagyon áldott gyermekek, és nagyon szerettem is. És nagyon nagy örömmel figyeltem mindig, mikor hazahozta az én drága feleségem a kicsit, akkor mindig úgy szerettem figyelni, hogy eszik, hogy papál, ugye, hogy szopik. És hát a feleségem nagyon figyelmes asszony, néha már a kicsinek már folyt itt is, már úgy húzta, úgy ette, papíta a dolgokat, azt mondja, hát meg ne fújjon, akkor egy kicsit föllélegezzen, elvette neki a papit. A kis, drágalátos kis fiacskám egyszer csak úgy gondolkozik, elvették a papit. Vá! Ugye? Olyan képet levágott, hogy ez majdnem nem ismertem rá. Olyan ordítás, mert ő neki, nekem elvették a papit. Az az önzés, testvérek, azon a arcon, leolvastad róla arcol azt az önzést, hogy nekem, az a megbántott arc, minden úgy állt az ő arca, hogy nem is tudnám úgy beállítani, lehet, hogy a számot, hogy mint őnek olyan szépen, olyan sértődően, és olyan megbántóan, és nekem elvették a papit. Még csak pólyába volt. Önzés. Mert mikor megint megkapta, úgy megnyugodott, mert ugye? Benne van már a gyermekben az önzés. A másik, tudjátok, mikor már az én gyermekem már olyan 3 éves volt, mentünk, először 1 éves volt, már feleségem kanállal etegette őtet is, és már valamit tudott mondani, de nem sokat, csak itt-ott valamit, és legjobban tudjátok, mit tudott mondani? Megfogta a kanalat, és azt mondta, majd én. Én. Ugye? Én. En. Ez az első, amit legjobban tud megmondani. Én. Már látni jobban azt a tengődést, hogy ilyen én központú már a gyermek. Mikor olyan 3 éves volt a gyermekem, vittem a zebrán, nálatok is zebrának hívják, át az úton, és a kisfiam megfigyelte, hogy senkinek nem fogják a kezét, csak ő neki. Elkezdte rángatni az ujját, és azt mondja, apuci, majd én. Veszélyesebb, ugye? Minél jobban nő a gyermek, ez a én mindig veszélyesebb. Mikor kamaszkorba jut, azt mondja, majd én kiverem minden fogát. Vagy majd én kitépem minden haját, ugye lányok? Ugye? És ez a én, majd én, ez a én, ez növekszik. Testvérek, olyan mértéket tud fölvenni ez az én, hogy a én miatt az emberek a börtönbe jutnak, én miatt elválnak, egyszerűen én miatt szétmegy a család, az én miatt a legszebb kapcsolatok is tönkre mennek. Ez a bukás. Ez a bukásnak a központja. Minden bukás, minden kapcsolat, minden közösségnek a bukása, minden emberi bukásnak a lényege az én központú tengődés, forgódás. Értsük meg, testvérek. Ez nagyon fontos arra, hogy hogy fölszabaduljunk. Na most befejezem, mert nagyon sok volna. Figyeljünk Jézus Krisztusra. Én nekem annyira tetszik az Úr Jézus Krisztusnak a csodálatos példája. Figyeljétek meg, őt dicséri, királlyá akarják őt tenni. Mi csinál? Elmegy. Le akarják taszítani. Mélybe akarják taszítani. Mi csinál? Elmegy. Egyszerűen nincsen én körüli tengődés. Nem jött el az én órám. Ugye? Nem jött el az én órám. Az atyára figyelt. Ő az atya körül forgolódott. Az atya akaratát teljesítette. Mindig atyára gondolt, atyára nézett, és atya akaratát teljesítette. És ha pofon ütötték, nem szitkolódott, nem tengődött maga körül. Ha királyá akarták őt tenni, megint nem, hát most már királynak akarnak engem tenni. Más a helyzet, ugye, mint mikor le akartak bökni. Megint nem maga körül. Egyszer elmegy, mert ő keresi az atya akaratát. Értitek, testvérek? Ez az atya körüli szolgálat, ez az atya akaratának a teljesítése, az az atya körül való munkálkodása. Ez fölvitte őtet. Emberek szemébe le, de az atya szemébe föl. Ez egy nagyon csodálatos, testvérek. És neked is kell, és ezzel befejezem. Neked is kell eldönteni, kinek a szolgája akarsz lenni. Mi az a tengő, mi az a hely, ami körül te forgolódsz? A te éned, azért jönnek a depressziók, azért jönnek azok a depressziós érzések, az a elvetettség, és mind az, mert egyszerűen magaddal vagy elfoglalva, magad körül tengődsz. És ez a bukásnak a jele. És én megmondom nektek, testvérek, én kitértem abból a szerbiai helyzetből, én megmondom nektek, ameddig meg nem tértem, ameddig azt nem mondtam, Uram, megérdemlem, mert gyarló ember vagyok, és ha máshol akarsz nyitni ajtót, azt is legyen meg a te akaratod. De én téged akarlak szolgálni. Testvérek, és megszabadultam. Úgy szabadultam meg, hogy megtértem. Meg úgy tudsz megszabadulni ettől a én tengődéstől, ettől a depresszióból, ettől, hogy egyszerűen megtérsz. Azt mondod, Uram, bocsáss meg, hogy magammal voltam elfogadva, hogy magamat állítottam központba, az én gondolkodásomba, az én érzelmeimbe, az én vágyaimba, az én elképzeléseimbe. Figyeld meg Jézus Krisztust, ő nem magát állítja, és nem magával van elfoglalva, hanem az atya akaratával. Itt vagyok, atyám, hogy teljesítsem a te akaratodat. Halleluja! És tetszett az ő áldozata, tetszett az atyának az ő szolgálata, és elfogadta az atya őtet. Te is, ha őt fogod szolgálni, ha ő központú leszel, nem én központú, akkor a te szolgálatod is, te életed is, életed dolgai is. Az atya föl emeli, ráhelyezi az ő dicsőségét, kitágul a te szíved, és oly szeretetet ad Isten, hogy szinte az egész világot fogod tudni szeretni. De ha magaddal leszel elfoglalva, már a saját gyermekeidet se nem fogod tudni szeretni. Mert téged senki nem szeret, mert te vagy az a szegény és nyomorult. És valóban azt mondja az ige, hogy aki magával betelik, Laodiceai gyülekezet, János jelenése, 3. rész, olvasható, ugye, azt mondja, beteltél magaddal, nem tudod, hogy szegény vagy, nyavajás, meg sajnálatra méltó. És mit mondod tovább? Térj meg. Ebből a helyzetből csak megtérni lehet. Nem lehet valakire másra ráhelyezni, csak úgy áthelyezni az én tengőmet. Nem. Térj meg. Térj Jézushoz. Térj a te atyádhoz. Térj meg. És ha újra elfoglalja az ő gyönyörűsége, az ő szeretete, az ő hatalma, az ő nagysága, az ő dicsősége újra elfoglalja a te szívedet, akkor elfelejted magad, nem fogsz magaddal törődni. Ha magadra tekinted, leveszed a tekinteted, és magadra fordítod, akkor meglátod, hogy mesztelen vagyok. Hát, de nyavajás vagyok. Hát valami fügelevelet vagy valamit. Ugye? Hát ilyen az ember. De mikor Istennel vagy elfoglalva, akkor nem arra nézed, hogy talán az a magyar nyelv is olyan sekély, és nem tudom úgy kifejezni, hanem őtet, az ő dicsőségét, az ő gyönyörűségét akarom látni. Halleluja! Imádkozunk, testvérek! Hajtjuk meg fejünket! Drága megváltó, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ott, mikor elhangzott az a kérdés, hogy ki megy nekünk, te jöttél is, azt mondtad, itt vagyok, Atyám, hogy teljesítsem a te akaratodat. Olyan gyönyörűséges vagy, Úr Jézus. Olyan csodálatosan végezted az Atya akaratát. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos példát láthatnak a mi szemeink, a mi szívünk előtt ott vagy, és szeretünk, imádunk, gyönyörködünk benned. Lássuk a mi gyarlóságunkat, Urunk, de nem vagyunk magunkkal elfoglalva, mert megmostál, megtisztítottál, megváltottál, Isten gyermekeivé tettél bennünket, és most akarunk téged szolgálni, szeretni téged, és mindazokat, akiket te is szeretsz. Köszönöm, Úr Jézus, köszönöm ezt a gyülekezetet, köszönöm ennek a gyülekezetnek pásztorát, drága testvéremet. Köszönöm, hogy megáldod őtet, megáldod ezt a gyülekezetet, megáldasz bennünket is. Azért küldöd a te világosságodat, a te igédet, hogy valahogy el ne tévedjünk, hanem valahol keressük a te orcádat, valahol hívjunk téged segítségül, és te megszólalsz, és megszabadítasz, és mind dicsőíteni fogunk téged. Köszönjük. Köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy itt vagy, és szólítsz, és érintsz, és gyógyítsz, és kitágítod helyzetünket, és kiviszel bennünket a depressziókból, kiviszel bennünket abból a szűk helyről a tág helyre. Köszönjük ezt neked. Dicsőség neked. Most, mikor megvan hajtva a mi fejünk, a szívünk az Úr előtt, ha van itt valaki, aki úgy érzi az ő szívében, hogy az Úr Jézus szólt az ő szívéhez, és meglátta a saját helyzetét is, és meglátta, hogy miért lefele mennek a dolgok az ő kapcsolataiba, életébe, és meg akar térni. És úgy érzi, hogy ma az az idő, és kérlek, hogy jelezzé, hogy tedd fel a te kezedet, és fogok érted imádkozni. Van itt valaki, aki megértette az ő helyzetét, és szeretne megtérni. Áldjon meg az Úr Jézus tévedet. Van itt még valaki. Szeret az Úr, ezért hív. Van itt még valaki. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm ezeket a drága szíveket. Köszönöm ezeket a drága lelkeket, amelyek szeretnének szabadulni, akik rá ismertek az ő szívükre, a szívük helyzetére, és meglátták, hogy miért lefele megy életük dolga, hogy nem te vagy az a első szeretet, amiben munkálkodnak, élnek. Bocsáss meg, Úr Jézus! Bocsáss meg, hogy levettük a tekintetünket rólad. Bocsáss meg, hogy másra vagy magunkra függesztettük, és kerestük azt, hogy mennyire mink vagyunk, fontosak és nagyok és bölcsessek, és mennyire ránk tudod helyezni a te szolgálatodat. Bocsáss meg, mink téged akarunk nézni, benned gyönyörködni, akarunk téged szolgálni is, és másokat tekintélyesebbeknek látni, mint saját magunkat. köszönjük ezt neked. Köszönjük a te drága lelkednek jelenlétét. Köszönjük lelkednek kiáradását. Dicsőség neked, halleluja. Drága lélek, te, aki úgy érzed a szívedbe, hogy meg vagy kötözve a te éneddel, az Úr Jézus Krisztus drága nevében, ebben a pillanatban, szabadulj, Jézus nevében, az Úr Jézus drága nevében, szabadulj, drága lélek, és tekints föl Golgotára, tekints fel Jézus Krisztusra, a te hited fejedelmére, aki érted adta magát, szeret téged, örök és hű szeretettel, szeret téged a te urad, a te megváltód. Szabadulj és gyógyulj Jézus nevében. Amen.